Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, áldunk a mai napért, áldunk a mi megtartott életünkért. Áldunk azért, hogy nem csak vegetálunk, nem csak céltalanul egyik napot a másik után töltjük, hanem a te gyermekeid lehetünk, a mi lelkünket táplálod, lelkünket megváltod, magadhoz fogadsz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy ebben a közösségben, ebben a szeretett közösségben, amely közted és köztünk van, életünk célját találhatjuk meg, küldetésünket. Hálát adunk azért, hogy hozzád tartozhatunk. Megköszönjük Istenünk azt is, hogy ma este alkalmat készítettél, alkalmat a te ígéd hallására. Kérünk, légy jelen közöttünk, áld meg úgy a mai Isten tiszteletet, hogy az ne csak emberi cselekmények, szavak, énekek összessége legyen, hanem a te lelkednek a kiáradása. Szólíts meg bennünket, ígéd által kérünk. Szólíts meg, mert éhes és szomjas a mi lelkünk, mert vágyjuk a te ígédet, mert tudjuk, már tapasztaltuk, hogy mennyire szükségünk van rá a te útmutatásodra, tanításodra, vigasztalásodra, bátorító szavadra, arra a szóra, amely mindig megszólít bennünket azokban a problémákban, élethelyzetekben, amikben éppen vagyunk. Árasz ki a te lelkedet, jöjj közénk, Szentlélek Úristen, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található egyrészről a Zsoltárok könyvének 116. fejezetéből, valamint Lukács evangéliumának 17. fejezetéből, a 11. verstől a 19. versig terjedő ige szakaszból. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, ments meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr. Irgalmas a mi Istenünk, megőrzi az Úr az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett a szabadulásért? Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat az egész nép jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benne, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat! Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így válaszolt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, október van a reformáció hónapjának szentelik a protestáns egyházak ezt a hónapot. Egy kicsit megnyújtva ünnepeljük ilyenkor különböző programokkal a reformációt, azt, hogy Isten szent lelke a 16. században arra indított sokakat, hogy a vallásnak a gyökerét, keresztény hitnek a gyökerét újra felfedezzék és megtalálják. Sok év század telt el azóta. De minden októberben egy kicsit jobban figyelünk a reformációra, a reformáció üzenetére. Azonban már a reformátorok is megmondták, hogy ha nem tudunk a vallásunknak, konkrétan a református vallásnak a gyökeréig eljutni, akkor csak a felszínt kapirgáljuk. Ha nem tudjuk a lényegét átélni, akkor az egész egy kiürült szokás halmazzá válik, üres rituálék, üres szokások halmazává, amelyeket lehet, hogy jó érzés betartani, mert gyermekkorunk óta ebben nevelkedtünk, és a szokás nagyúr, de mégsem éljük meg már a lényegét. És a kívülállók számára érthetetlen mindaz, amit teszünk, amit gyakorlunk a mi vallásunkban. Azért szólok a bevezetőben erről, kedves testvérek, mert a felolvasott 116. Zsoltárokról szóló igehirdetés sorozatunk mai darabja elárulja nekünk, hogy mi az igaz vallásnak az igazi gyökere, amelyet, hogyha megélünk, akkor soha nem fog kiürülni a mi vallásunk. Legyen az bármilyen keresztény vallás. A Zsoltárnak 3 felépítése van, 3 részből áll. Az első rész a mélypontról szól. Hogyha végig olvassuk, és ahogy végig hirdettük az igét a Zsoltárok könyve alapján, akkor nagyon sok ilyen Zsoltár van. Nagyon sok olyan Zsoltár van, amelynek a szerzője, a Zsoltáros előadja a panaszát, előadja azt, hogy milyen rossz helyzetben van, mennyire mélyponton van az élete, mennyire nem tud mást tenni, csak Istenhez kiáltani. Néha már fárasztó is a sok panasz Zsoltárt, a sok átok Zsoltárt hallgatni, amely mind-mind abban közös, hogy az ember a legalsó pontról, a mély pontról kiált felfelé. Sok Zsoltár szól erről, és voltak éppen a Zsoltárok könyve hű lenyomata az emberi léleknek. Mert tudjuk jól, hogy nem csak a Zsoltárok, hanem a mi világunk, talán a mi életünk is tele van panasszal, tele van fájdalommal, tele van fájó pontokkal, megoldatlan konfliktusokkal, problémákkal, olyan emberekkel esetleg, akikkel nem rendeztük le még a dolgainkat, és ott van a mélyben. És mindezek a dolgok emésztenek belülről. Sok emberi tapasztalatot sűrít egybe a Zsoltárok könyve, amikor ezt a sok-sok panaszt előadja. Amilyen panasz a mai 116. Zsoltárban is megpendül. Aztán emberi mélypontról, emberi életnek a mélypontjáról szól a 10 leprás története, annak is a legeleje, amikor ezek a szerencsétlen halálra ítélt betegek ide-oda vándoroltak Izraelben. Remény nem volt számukra, halálra voltak ítélve, gyógyíthatatlan betegségük volt. Ők is az emberi mélypontot, az embernek a halandóságát, bűnbe zárt életét jelenítik meg. Az emberi lét mélysége tehát megfogalmazódik mindkét igénybe, és talán mi is átéltük, átéljük ezt a mélypontot. Itt a testi szegénység, testi fájdalmak, betegségek elvezetnek, rádöbbentenek arra legtöbbször, hogy lelki szegénységünk is van. Ugyanis amikor az ember bármilyen betegség miatt vagy külső szenvedés miatt nyomorog és rosszul érzi magát, akkor valami módon úgy van összerakva a mi elménk, a mi lelkünk, hogy rádöbbenünk arra, hogy lelki szegények vagyunk. Szükségünk van valakinek a segítségére.
rádöbbenünk arra, hogy a mi testünk halandó, hogy ami annyira fontos, amit olyan nagy gondossággal táplálunk és gondoskodunk róla, ruházzuk, hajlékot építünk köré, különböző gyógyszerekkel próbáljuk karbantartani. Mindez a testi élet mennyire esendő, és mennyire a lelki kincseket kell keresni, és ekkora testi szegénység nyomán az ember rádöbben arra, amit a boldog mondásokban is Jézus a boldogság forrásának említ, hogy lelki szegény. És ez a fordulópont mindig az ember életében, ez a fordulópont a 116. Zsoltár szerzőjének az életében, mert életének a mélypontján, ahogy költői képpen megfogalmazva, halál kötelei körülveszik őt, tehát halálosan beteg, vagy olyan érzése van, hogy nem sokára el fog pusztulni. Ebben a pillanatban rájön arra, hogy lehet kiáltani Istenhez. Rájön arra, hogy lelki szegény is. És az az Isten, akit lélekben és igazságban kell imádni, ahhoz kiált. Ez a kiáltás mindkét alapigében megfogalmazódik. Egyrészt a 116. Zsoltár 3. 4. versében. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg életemet! Ez a mélyponton lévő zsoltárosnak a kiáltása. Lássuk, hogy hogyan kiáltanak a leprás emberek életük mélypontján. A Lukács evangélium a 17. fejezet 13. versét olvasom. Távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Könyörülj rajtunk! Amikor a középkori egyház énekelte, és gyakran mantraszerűen ismételgette a Kyrie eleisont, ami azt jelenti, hogy könyörülj rajtunk, Urunk, akkor tulajdonképpen ez az emberi mélységből való felkiáltás hangzott el ezekben a gregorián énekekben, himnuszokban. És talán mi is kiáltunk. Kiáltunk valóban teljes szívvel és lélekkel, de már a mai magyar nyelvben is a jaj Istenem az egy olyan szó, amikor az ember már egy kis baj átélésével is ezzel a közhellyel próbál kiáltani Istenhez. Nyilván voltak nekünk is olyan életszakaszaink, amikor ez a jaj Istenem, ez az Uram irgalmaz, Uram könyörülj rajtam, felhangzott. A Zsoltár folytatásában az a hatalmas dolog, az a fordulópont az ő életében is, hogy Isten rátekint. Rátekint a nyomorúságban lévő emberre, rátekint és meghallgatja. 116. Zsoltár 8. verse írja ezt le. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. És ugyanez a pont a 10 leprás történetében, a 14. versben fogalmazódik meg. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Isten tehát rátekint az emberre, és ahogy a Jézusi történetben is, és egyébként Jézus életében is számtalanszor megtörténik, hogyha valakire Jézus rátekint, akkor nem fordítja már el utána a tekintetét, akkor megszólítja, akkor oda megy hozzá. Ilyen az Istennek a tekintete. Mennyiszer rátekintünk mi is valakire, aztán utána gyorsan el is kapjuk a tekintetünket. Rátekintünk valakire, lehet, hogy egy kapcsolat kezdete lehetne egy ilyen rátekintés, egy lélektől lélekig érő beszélgetés vagy segítségnyújtás, de az ember tovább megy. Az Isten nem ilyen. Hogyha Isten rátekint a mi életünkre, akkor az követi tett is a cselekedet. A zsoltáríró életében egy csodálatos megszabadulás, a 10 leprás életében egy csodálatos megtisztulás. Aztán folytathatnánk a sort így, ahogy ülünk a templom padjainak a soraiban. Ha egy Biblia órán lennénk, nyilván ezt meg is kérdezném. Hogyan tekintett rá Isten a mi életünkre? Hogyan éreztük meg azt, hogy ő rátekint és nem átnéz rajtunk? Hanem valóban szeretné azt, hogy a mi életünk megtapasztalja a szabadulást. A szabadulást, amit az idézett Zsoltár írója képletesen úgy fejez ki, hogy kötelek szorítanak össze. a halál kötelei. Isten tehát megszabadítja a mélyen lévő embert, aki kiált hozzá. Úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az Isten világba való megjelenése az mindig a szabadításban jelenik meg. Az ember kiált hozzá, és ő megszabadítja. Hitünk középpontja ez a szabadulás. Az a szabadulás, amit talán elsőként átéltünk, hogy a Golgotai kereszt tövébe lerakhattuk bűneinket. Azok a szabadulások, amelyek a mi életünkben megvalósultak, és visszaemlékezünk rá, hogy milyen nehéz helyzetben voltunk, és az Isten megszabadított. Mert emberileg nézve nem volt kiút. Emberileg nézve nem volt megoldás, de ő megszabadított. Aztán ez a szabadító Isten megjelenése, teofániája, történelem középpontja is. Honnan számoljuk az időt? Krisztus születésétől. A szabadító Isten földre jövetelétől. Aztán, hogyha már a reformáció hónapjában vagyunk, hadd említsem meg, hogy a szabadító Isten a keresztény teológia középpontja is. Ezt mondták a reformátorok a kor teológiai nyelvén, hogy solus Christus, azaz egyedül Krisztus. Ugyanis a szabadító Isten jelenlétén keresztül tapasztaljuk meg az ő szeretetét. Mert ő ránk tekint, megszabadít, felemel és megvált bennünket. Ez a szó, hogy megvált, egy olyan ókori kifejezésből ered, amely nem volt más, mint a rabságból való pénzért történő kiváltás. Tehát úgy képzeljük el a mi életünket, mint amelyik egy sötét tömlözben van, és Isten lerakja a váltságdíjat. Lerakja a váltságdíjat, és kiemel bennünket. Ahogy a zsoltáros kiemelte, ahogy a 10 leprást kiemelte, ahogy a mi életünket is kiemelte. Láthatjuk tehát, hogy a mélyponton lévő ember kiállt, Isten meghallgatja, rátekint és megszabadítja. Eddig tartott az ő cselekvése, eddig tartott az ő tevékenysége. És hogyha az ember ezt valóságosan átéli, akkor óhatatlanul megfogalmazódik az a kérdés, amelyet nagyon őszintén feltesz a zsoltáros is a 11. versbe. Mit fizessek az Úrnak? Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Lehet, hogy egy kicsit jól nevelt keresztényként pironkodunk ezen, hogy hát hogy lehet ilyet leírni, hogy fizetni az Úrnak. Hát mi jól tudjuk, hogy nem lehet fizetni, de a zsoltáros az nagyon őszinte. És valljuk be, hogy mi is gyakran úgy vagyunk, hogy ha valami jó ér bennünket, akkor automatikusan szeretnénk valami módon megköszönni. Valami módon kompenzálni, valami módon visszaadni mindazt a jót, amit kaptunk. Zsoltáros fölteszi a kérdést, minden jó lelkű embernek a kérdése, mit fizessek az Úrnak? A normális ember ezt kérdezi. Ezt kérdezi akkor is, hogyha tudja, hogy Isten ezt szeretetből teszi. Ezt kérdezzük akkor is, hogyha tudjuk, hogy egész életünk folyamán nem tudnánk annyi vagyont összegyűjteni, amely egyenértékű az ő szabadításával. Felteszi ezt a kérdést az ember, mit fizessek az Úrnak, hogyan hálálhatnám meg. A zsoltáros utána le is írja, hogy ő hogyan hálálja meg. Fogadalmat tesz, fogadalmat tett Istennek, és ezt teljesíti. Hála imát ír, ez az egész 116. zsoltár egy hála ima. Áldozatot mutat be, aztán végül egész életét a szolgálatra szánja. Így köszöni meg. És tulajdonképpen a 10 leprás is megköszöni, illetve a 10 leprásból egy ember visszamegy Jézushoz, és leborul előtte, Istenként imádja, felismerve az Istent. Hálát ad neki. És tulajdonképpen ez a hálaadás a vallásnak a gyökere. Mert hogyha végigolvassuk az Ószövetséget, akkor rájövünk arra, főleg a Mózes első könyveit, rájövünk arra, hogy a kultuszhelyek, az áldozati oltárok, az Isten tiszteleti cselekmények mind-mind ilyen hálaadásokból fakadnak. Gondoljunk azokra az emlékkövekre, amelyeket a megszabadult nép felállított. Gondoljunk azokra az oltárokra, amelyet egy-egy nagy esemény után a patriarkák felállítottak, egy-egy követ, és arra italáldozatot mutattak be. A vallás gyökere a hála. Az ember megtapasztal a lelkében, az életében valamit, és felbuzdul benne a tenni akarás. Én akarok tenni valamit ezért az Istenért. Én áldozatot akarok neki bemutatni. Mennyire nevetni való, hogy az ember állatokat és ételt és italt önt az oltára. Istennek erre nincs szüksége. De az emberben mégis ott van a hála, hogy ezt meg szeretném tenni, mert az Isten megsegített és kivett a bajból. Minden vallásnak ez a gyökere. És ez a hála, ezek a hála cselekmények, az imádság, az éneklés, amely mind egy-egy ilyen hittapasztalatból fakad, az áldozat bemutatás, a fogadalom tétel és annak megtartása, a böjt, stb. Az összes vallás történeti jelenség, ami a mi vallásunkban is megvan, mind a hálából fakad. Aztán ezek a cselekmények egy idő után ismétlődnek. Mutatjuk be az áldozatokat, mondjuk el az imádságokat, mondjuk el az énekeket. Aztán rájövünk arra, hogy lehet, hogy formálisan elmondjuk ezeket, de az egész bemerevedett. Erre jött rá a reformáció, hogy bemerevedett az a sok szép, egyébként mély hitből fakadó szokás, amelyet az akkori keresztény egyház gyakorolt. És gyakran így van a mi életünkben is, hogy hiába vannak hittapasztalataink, a mindennapos kegyességünk már nem ezekből táplálkozik, hanem inkább megszokásból. Igen, így lehet igazán visszamenni a vallás gyökeréig. Így lehet a mi hitünk gyökeréig ismét eljutni, hogyha megtapasztaljuk újra és újra a szabadító Istent. Megtapasztaljuk az ő jelenlétét. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor valóban a rítusok kiürülnek. Valóban kiürül a mi életünk is. Ha nem éljük át a szabadulást, akkor kiürül a vallásunk is. És amikor negatív statisztikákról hallunk, akkor egy következménynek a tanúi lehetünk. Annak a kiüresedésnek a következménye, hogy az emberi szívek ürültek ki. Az Istennel való kapcsolat sekélyesedett el. A Jézus szabadítása nem tud lejönni az emberek életébe, mert zárt kapukat talál. Minden odaszánt élet megszabadult, háladó élet. Amikor látom hívő emberek életét, és látom az odaszánt életeket, akkor egy idő után mindig kiderül, hogy az az odaszánás, az a szolgálatkészség, az mindig egy-egy megtapasztalt hit élményből fakad. Az nem csak úgy jön, az nem megszokásból történik, sőt, ami a legdurvább, nem érdekből. Ha szolgálunk tehát, akkor ebből a indulatból, ebből a Krisztus iránti hálából szolgáljunk. Mert hogyha nem így tesszük, akkor lehet, hogy a külső megmarad, lehet, hogy a felszínes szemlélő nem lát semmit, de Isten látja, hogy mi a mi szolgálatunknak a mozgató rugója. A reformáció idejében megfogalmazták azt az igényt, hogy az evangélium szerint reformált egyházat mindig meg kell reformálni. Ecclesia reformata, semper reformanda. Ez csak is úgy lehetséges, hogy a szabadító Istennel való kapcsolat megmarad. Mert ha belőle táplálkozunk, az ő szeretet közösségében élünk, akkor életünk nyomán ott vannak a hálának az emlékkövei. Akkor valóban úgy tudunk szolgálni, úgy tudunk részt venni egy gyülekezeti közösségben, hogy az belülről fakadó hitélménynek a természetes következménye. Gyakorlatilag a szolgálat egyenlő egy köszönöm Istenemmel. Isten adja, hogy így éljük meg a mi hitünket, így éljük meg a mi vallásunkat, mint akik mélyben voltak, Isten meghallgatott, Jézus által megszabadított, és mi pedig keressük a módjait annak, hogy hogyan adjunk mindezért hálát. Így adjunk hálát mindannyian. Amen. Áldunk és magasztalunk Istenünk most legfőképpen azért, hogy megszabadítottad a mi életünket. Megszabadítottad és megszabadítod folyamatosan. Napról napra tapasztaljuk a te szabadító kegyelmedet. És hogyha néha azt érezzük, hogy késik a szabadulás, akkor kérünk, te taníts türelemmel várni. Mert lehet, hogy az éjszaka második felében azt érezzük, hogy késik a hajnal, de ki az a bolond ember, aki azt mondaná, hogy nem lesz újabb reggel. Istenünk, ahogyan a nap fölkel, olyan biztos a te szabadításod. Így jöjj közénk, így áramolj bele szent lelked által a mi életünkbe, így add, hogy egyre mélyebben, egyre jobban megértsük azt a hatalmas szeretetet, amelyet Jézus Krisztusban megnyilvánítottál a mi számunkra. És kérünk, emelj föl bennünket, ha mély ponton vagyunk, és adj boldog hálaadást, hogyha örvendezik a mi szívünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.